Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálás szívvel gondolunk arra, hogy ezen a mai napon ismét a te nevedben találkozhatunk, és hálás szívvel gondolunk arra, hogy neked ma is van élő szavad hozzánk, mely életet formál át, a kemény szívet megtöri, és érző hús szívet készít helyette. Szeretnénk ezt a mai alkalmat is a te kezedbe helyezni, mert nélküled csak üres erőlködés. De te vagy az, aki a hallottakat áldássá teszed. Uram, nem vagyok méltó, hogy a te drága és szent igéddel szolgáljak, de könyörgöm azért, tégy engem alázatos eszközöddé, hogy mindaz, amit ma elkészítettél ennek a drága gyülekezetnek, az valóban életet és áldást jelentsen. Hogy a te beszéded megelevenedjék sokak számára, és kinek 30-szoros, kinek 60-szoros, kinek pedig 100-szoros termést hozhasson. Kérünk téged, szentelj meg bennünket jelenléteddel és a te igazságoddal, mert a te igéd igazság. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra, az ige hirdetés alapigéjeként kijelölt számunkra, melyet megírva találunk János evangéliumában, a 6. fejezetben, az első 15 versben a következőképpen. Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokasság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe, amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokasság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki. 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá. Van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta. Ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyeret, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz. Szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták, ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre, egymagában. Az előbb felolvasott ige szakasz azzal kezdődik, hogy Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Amikor egy ilyen ige szakaszhoz jutunk, mindig érdemes megnézni, hogy mi történt előtte. Jó, ha térben és időben el tudjuk helyezni az eseményeket, és megnézzük, miután történik mindaz, amit olvastunk. Nem a János evangéliuma írja le a közvetlen megelőző eseményeket, de érdemes mind a négy evangéliumot elolvasni, annak érdekében, hogy a történet egészen összeálljon. Miért is ment el Jézus egy lakatlan helyre? És miért ment utána a sokaság? Jézus magához hívta a 12-t, és kiküldte őket kettesével. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött, a tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg, sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyítottak. Majd az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek, és tanítottak. Jézus pedig így szólt hozzájuk, jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Tehát láthatjuk, hogy szolgálatba állította a tanítványokat, feladatot bízott rájuk, de erőt és hatalmat is adott a rájuk bízott feladatok elvégzéséhez. Itt egy pillanatra szeretném, ha megállnánk, és észrevennénk három alapvető dolgot. Minden tanítványt feladattal bízott meg, egyikük sem volt alkalmas a feladat elvégzésére. Miért gondolom? Hát ki tudna betegeket gyógyítani. De hatalmat adott nekik arra, hogy megcselekedjék, amit rájuk bízott. Ezek is a tanítványság alapvető pillérei. Az Isten országában tehát nincsen munkanélküliség. Mindenkinek van személyre szabott feladata, amit minden esetben el kell kérni az Atyától. Úgy, ahogyan Pál apostol is tette, rögtön a Jézussal való találkozás legelején, rögtön az első találkozáskor, amikor így szólt, ki vagy Uram, és mit akarsz, hogy cselekedjek? Egy jól működő szervezet olyan, mint egy Isten által tökéletesre alkotott test, ahol Krisztus a fej, ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai, mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ugyanis ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért valóban nem a test része? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok a szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? És hiszem azt, hogy a tanítványok látták, hogy a rájuk bízott feladat erejükön, tehetségükön, ma úgy mondanánk, hogy kompetenciájukon felül való, de ahogyan a római levélben olvashatjuk a 8. fejezetben, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Valahogy így indulhattak a harcba a tanítványok. Tudván, hogy nem test és vér ellen van harcuk, hanem szellemek és hatalmasságok ellen. No hát eddig az előzmények, ahol világosan láthatjuk, hogy az Úr Jézus feladattal bízta meg a tanítványokat, ha tehát tanítvány vagy, ma sincs ez másképp. Jézus így szól ma hozzátok, drága gyülekezet, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ott van az ígéret is, íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Menjetek ki a világba, világítsatok a családban, az iskolában, a barátok között, a munkahelyen. Legyen a ti beszédetek egyenes és tiszta, de nem ostoba, nem kétértelmű. Éljétek meg az evangéliumot. Beszéljetek Krisztus megbocsátó, életet rendező szeretetéről, az ő kereszthaláláról és feltámadásáról. De a beszéded ne legyen hiteltelen. Te magad légy az 5. evangélium, ahogyan élsz, ahogyan viselkedsz, ahogyan gondolkodsz, ahogyan másokhoz viszonyulsz. Ti vagytok a föld súlya, ti vagytok a világ világossága, és nem rejthető el a hegyen épült város. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És higgyétek el, hogy ez a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, sóvárogva várja a ti bizonyságtételeteket, a Krisztusra mutató hiteles életeteket. Ha tehát úgy igazán belegondolunk a ránk bízott feladatba, annak mélységébe és súlyába, talán egyetértünk abban, nem kis feladat ez, egyikünk számára sem. De rögtön az elején szeretném, ha meglátnánk azt az Úr Jézusnak azt a gondviselő szeretetét, és itt szeretném kiemelni a mindenre kiterjedő gondviselő szót, azt a szeretetet, amit a felolvasott igeszakasz alapján több ízben szeretném, ha megvizsgálnánk. Nem sokkal azt követően, hogy a tanítványokat szolgálatba állította, hamarosan ismét beszélt velük, amikor is az apostolok elbeszélhették neki mindazt, amit tettek. Beszámolhattak a szolgálatról, a közben tapasztaltakról, nehézségekről, és kérdezhették őt a bennük időközben felmerült kérdésekről. Jézus pedig szívesen tanította őket, hiszen valóban kíváncsiak voltak a válaszára, valóban kíváncsiak voltak Jézus szavára. Jézus pedig látta rajtuk, hogy megfáradva, megterhelve álltak előtte, és látta azt a tömeget, mert olyan sokan érkeztek oda, hogy a tanítványoknak még enni sem volt idejük. Ekkor így szólt hozzájuk, Márk evangéliumában olvashatjuk a 6. fejezetben, jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Így tehát elhajózott tanítványaival együtt egy Bétsaida nevű városba, de sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért a környező városokból összefutottak oda, és megelőzték őket. Jézus pedig, amikor meglátta a nagy sokasságot, megszánta őket, mert az igében azt olvassuk, mint a pásztor nélkül való juhok. Ezért kezdte őket mindenre, sok mindenre tanítani. Talán felmerül bennünk a kérdés, de Jézus, hát nem ez volt a terv? Mi lesz most? A tanítványok fáradtak és éhesek. Egész nap a te munkádban álltak, te pedig csak velük akartál elvonulni, hogy pihenni tudjanak, hogy tanítani tud őket, hogy beszélgetni tudjatok, és nem utolsó sorban, hogy végre ehessenek. Mi lesz most? Képzeljük el tehát a következőt. Egy nagy lakatlan hely, legyen az egy mező, ahol az igéből tudjuk, hogy zöld fű volt ott. Itt letelepedett jóval több, mint 5000 ember, akik azért mentek oda, hogy Jézust hallgassák. Nem tudjuk pontosan hányan voltak, nem tudjuk hány férfi vitte a feleségét, és nem tudjuk, hogy hány család vitte a gyermekét. Minden esetre biztosak lehetünk abban, hogy jóval többen voltak, mint 5000-en. A különböző evangéliumok beszélnek erről. Akik azért érkeztek, hogy Jézus közelében lehessenek, hogy hallhassák az ő beszédét és tanítását. Nem szól a Szentírás, hogy mit hagytak ott, hogy ott lehessenek. Biztosan volt közöttük, aki halászott, volt, aki mezőgazdaságból élt, volt közöttük asztalos és ács, és számtalan szakmát végző férfi, aki egy időre ott hagyta az éppen végzett munkáját, és biztos volt, és biztosan volt, aki a délutáni pihenését adta föl. És indult útnak csak azért, hogy Jézussal találkozhasson. És az asszonyok között is biztosan volt, aki éppen főzött, vagy egyéb háziasszonyi teendői közepette indult útnak. Hadd mondjam el, hogy ezek az emberek jókor voltak, jó helyen. Kihasználva ugyanis az alkalmas időt, felismerték meglátogatásuk idejét. Felismerték, hogy most van lehetőségük az Úr Jézussal találkozni. Felismerték azt, hogy bármit is tesznek, semmi sem lehet olyan fontos, ami miatt elszalaszthatnák a lehetőséget a találkozásról. Tehát felismerték, amit később Simon Péter is megfogalmazott, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Kedves testvérek, úgy mondom mindezt, hogy tudom, nagyon fontos és nemes munka az, amit végeztek. Tudom, hogy amikor távol maradtok egy-egy alkalomról, a család iránt érzett felelősség vezérel benneteket. Férfiak, génjeinkben van kódolva a fennmaradás szolgálata. Úgy a családalapítás, mint ahogy a család eltartása, a gyermekek felnevelése, tanítatása, a normális életkörülmények biztosítása. Legalábbis jobb esetben így van ez. És drága családanyák, asszonyok, leendő asszonyok, tudom, hogy génjeitek van a család melegének, a gyermekek biztonság érzetének biztosítása. És mind nemes feladat ez. Tudom, hogy csupa jó szándék vezérel benneteket. De olykor jusson eszetekbe Mária és Márta története. Amikor Jézus betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. És volt ennek egy Mária nevű testvér, aki leült az Úr lábához és hallgatta beszédét. Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Ezért odajött és így szólt, Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki, Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Ismerős, teljesen lefoglal a sok munka, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz. Szeretném megkérdezni tőled, mi jár most a fejedben? Mi köti le a gondolataidat? Milyen terheket hordozol, amiket nem akarsz letenni az Úr Jézus kezébe? Mi az, amit nem is mersz odabízni, mert talán nálad jobb kezekben van? Pedig most is van lehetőséged. Ismerd fel meglátogatásod idejét. Ismerd fel a kegyelem idejét. Sokan vannak, akik hatalmas, mázsás terheket hordoznak, és közülük sokan vannak, akik már felismerték, hogy Jézusnál lenne rá megoldás. De talán várnak valami nagy dologra. Talán egy evangelizációs sorozatra. Majd akkor rendezem. Talán valami misztikus megtapasztalásra. Egy nagy bumra. És azt gondolják, még nincs itt az ideje. Sajnos sokan vannak közületek is, akik ott vannak az 5000 ember között, hallják Jézus szavát, részesülnek a csodákban, jut a kenyérből, és jól is laktok vele, de haza úgy mentek, mint a papa templomból, mintha mi se történt volna. Kevés, ha te ott vagy a tömegben, vagy akár a gyülekezetben. Jézus a tanítványai között akar tudni téged is. Mindenek ellenére mégis azt kell mondjam, hogy ezek az emberek jókor voltak jó helyen, mert megadták maguknak a lehetőséget, hogy hallják Isten igéjét. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Mindenképpen szeretném azonban megemlíteni, hogy Jézus nem veszi el az idődet, de az odaszánt időt áldássá teszi. Vele kapcsolatban lenni nem azt jelenti, hogy felkeléstől legfekvésig a Bibliát és mindenféle áhítatos könyveket kell olvasni. Ettől ő sokkal gyakorlatiasabb kapcsolatot szeretne velünk kialakítani. Gondoljunk csak bele, a megdicsőrés helyén nem ő maga mondta Péternek, hogy a hegyről le kell menni. A világba vissza kell menni. Nem maradhatunk itt, kivonva magunkat a ránk bízott feladat alól. És mennyivel súlyosabb az, amikor Jézus főpapi imájában az atyához könyörög az övéiért. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy tartsd meg őket a gonosztól. De fontos, hogy a vele való kapcsolatunk valóban gyakorlatias legyen. Töltsünk vele időt csendben, a belső szobánkban, amikor tudunk a szavára figyelni, és senki nem zavar bennünket. És tudunk vele időt tölteni a napi pörgésben is, az autóban, a buszon, vagy épp a munkahelyen. Megszólíthatom őt akkor is, amikor körülöttem zaj van, és elmondhatom neki, éppen miért hálás a szívem, vagy éppen mi terhel. Kérhetek tőle bölcsességet adott helyzetben. A Jézussal való kapcsolatomat nem a külső körülmények határozzák meg, hanem a belső, az én szívem. De legyél benne egészen biztos, hogy ő nem veszi el az idődet, de az odaszánt időt áldássá teszi. Olyan jó volt hallani, amikor az ifjúságban többen arról tettek bizonyságot, hogy egy-egy csendes hét vagy csendes hétvég előtt milyen nagy támadásokon mennek keresztül. Mindig akkor jönnek a legzsúfoltabb hetek, a legtöbb dolgozat, a legtöbb feladat, és amikor megérik a szívükben az elhatározás, és részt vesznek egy csendes hétvégén, vagy egy csendes heten, valahogy mindig lesz idő felkészülni a dolgozatra, vagy éppen ellátni az adódó feladatot. Ez persze áldozatot követel. Nem úgy működik, hogy azért megyek csendes hétvégére, mert akkor majd Isten megírja a helyettem a dolgozatot. Igenis, készülni, tanulni kell rá, áldozatot követel, de a ráfordított időt az Úr megáldja, áldássá teszi. És te, kedves testvérek, nem így van ez mindennel, amint csak van az időnkkel, a pénzünkkel, a munkánkkal. Isten semmit nem akar tőled elvenni, de az odaszánt időt, az odaszánt anyagiakat, az odaszánt munkát áldássá teszi. De csak akkor, és csak akkor, ha nem üzletből, hanem tiszta szívből, a szív indítatásából, hálából, jó szívvel teszem azt. Engedjetek meg nekem egy kérdést, ami megfogalmazódott bennem, amikor készültem, drága gyülekezet, mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Nagyon megragadott az a példa, amelyet nemrég éppen Zsarnai Krisztián említett, és merem mondani, hiszen ő is egy istentiszteleti alkalman hozta jó példának, ami itt történt a mandabokri gyülekezet egyik gyülekezeti tagjával. Mezőgazdaságból élnek, és hát ott nem úgy van, bár egyáltalán nem értek a mezőgazdasághoz, de nem úgy van, hogy a munka megvár, ott akkor kell menni, amikor menni kell a földre dolgozni. Így pedig ez a családapa a hét minden napján munkával töltötte. Aztán egy alkalommal itt a sorok között szólt hozzá az Úr, megérintette az igéje. 6 napon át végezhetitek munkátokat, de a 7. napon teljes nyugalom legyen szent összegyülekezéssel. Semmi munkát ne végezzetek, az Úrtól rendelt pihenőnap legyen az mindenütt, ahol laktok. És ez a családapa eldöntötte szívében, lesz, ahogy lesz. Kiszámolt, hogy az éves bevétel közel 1/7-től fog elesni, de ha az Úr ezt mondta, így lesz. Nem üzletből, nem érdekből, hanem jó szívvel. Aztán a föld meghozta termését, és láss csodát, hektáronként a megelőző év terméséhez képest többszörös termés hozott a föld. De ne lepődjünk meg, beszél erről az ige is egészen nyíltan, és világosan. 127. Zsoltárban így olvassuk, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. És ha már odaszánásról van szó, olyan sok bizonyságtételt hallottam már, amikor valaki az életének alakulásában, a nehézségek és küzdelmek időszakában, annak megoldásában felismerte Isten közelségét, az ő szeretetét, felismerte Isten kegyelmét, felismerte Isten munkáját az életében. Legyen szó munkanélküliséget követő kapott munkahelyről, hosszas várakozást követő gyermekáldásról, vagy akár az imént elhangzott történethez hasonló megtapasztalt áldásokról. A legnagyobb szeretettel hadd jegyezzem meg, ha valamit egyszer odavízunk Isten kezébe, jó azt nem visszavenni. Mert milyen képet is fest ez így? A nehézségek idején segíts, Uram, amikor megy a szekér, kösz, jól vagyok. Hát épp ezért mondja az Úr Jézus, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. És talán tudjátok, mire gondolok, amikor azt mondom, Istennek minden emberi értelmet meghaladó alkotó munkáját milyen sokan és milyen gyakran próbálják meg racionális alapokon vizsgálni. Hogy hogyan lakott jól 5 árpa kenyérből és 2 halból, az a jóval több, mint 5000 ember. Nem tudom. Hogy mekkorák voltak a kenyerek, és ki mennyit evett belőle. Nem tudom. Hogy milyen formán gyarapodott a kenyerek száma, hogy az 5 kenyérből végül összesen hány lett. Nem tudom. Isten tökéletes fizikai, kémiai, biológiai szabályokat alkotott, melyek számunkra, a mi számunkra az életet jelentik. Meghatározta életünk helyét és annak idejét. Mi emberek csak ezeken a törvényszerűségeken belül tudunk gondolkodni. Nekünk ahhoz, hogy elő tudjunk állítani egy terméket, szükségünk van a ma ismert kémiai, fizikai, biológiai törvényszerűségekre. És az ezekből adódó alapanyagokra. Egyedül Isten az, aki a semmiből, szent legyen szavával, egyszerű akaratával teremteni, alkotni tud. És ő alkotta a minket körülvevő kémiai, fizikai, biológiai törvényeket, és mivel ő alkotta, uralkodik fölöttük. Ő Úr mindenek fölött. Olyan elevenen él bennem, amikor elkezdtük a kis házi bibliakörünket egy páran fiatalok, mert ott volt a szívünkben az a vágy, hogy az Úr Jézus mind jobban megismerni, tőle és róla minél többet megtanulni. És egy alkalommal az egyik testvérünknek hamarabb el kellett mennie, nem Nyíregyházán lakik, innen körülbelül 60 kilométerre, és útközben telefonált, hogy imádkozzunk érte, mert hatalmas köd van, alig egy pár méterre lát előre, és nagyon fáradt. Imádkozzunk érte, hogy épségben hazaérjen. És akkor tudtuk, hogy most kell odaborulni, nem holnap, nem később. És tudtunk egy szívvel imádkozni azért, hogy épségben hazaérjen. Nem telt el sok idő. Ismét hívott bennünket, és elmesélte, hogy ahogy letettük a telefont, pár perc múlva felszállt a köd, és tiszta időben ért haza. Hát azt hiszem, elkezdhetnénk a történteket racionális alapokon boncolgatni. Hogy mi lett volna, ha mondjuk nem kérjük az Urat? Lehet, hogy egyébként is felszállt volna a köd. Meg lehet, hogy ahol már nem volt köd, ott egyébként sem volt, mire odaért, csak el kellett érni arra az útszakaszra. De bolondság ilyen racionális alapokon elemezni Isten munkáját, mert hitetlenségre vall. Mi ott egy páran tudtuk, hogy az Úr meghallgatta imádságunkat, és kedves volt előtte, hogy megkönnyítse testvérünk biztonságos hazaérkezését. Hát ilyen számunkra felfoghatatlan módon elégítette meg a sokaságot, a sokaságnak az éhségét 2 kenyérrel és 5 hallal. Nem kell vizsgálnunk, hogyan tette, csak lássuk meg, hogy ő gondoskodik rólunk, akkor is, és főleg akkor, amikor a mi lehetőségeink véget érnek. Való igaz, ahogy Wolfgang Bühne Jézus imaélet című könyvében írja, valahogy megszaporodnak a véletlenek ott, ahol az emberek elkezdenek komolyan imádkozni, és az életüket komolyan Istenre bízni. És miért fontos látnunk, hogy ennyi ember jól lakott 2 kenyérből, és nem csak, hogy jól lakott, de még 12 kosarat töltöttek meg a darabokkal, melyek fölöslegesek voltak? Mert nem sokkal később Jézus arról beszél, hogy ő maga az élet, a nagybetűs élet, az örök élet kenyere. Ahogyan ott, Bécsaida városában minden ember éhsége megelégítetett, úgy lelki értelemben sem hagyja az Úr Jézus, hogy megéhez. Ha te elfogadod a kenyeret, nem fogsz éhezni. Ha te elfogadod az Úr Jézust, mint életed egyedüli uralkodóját, minden tekintetben megelégíteti lelki szükségleteidet. Mennyire igaz az a gyermeki kép, hogy minden emberben van egy Isten alakú űr, aminek minden ember érzi a jelenlétét, és mindenféle módon szeretné ezt az űrt betölteni. Ismeritek ezt a példát. Keresi az ember a megoldást, van, aki a munkában, van, aki az anyagiakban, van, aki a sikerekben. És sajnos van, aki az alkoholban, van, aki a szerencsejátékban, és számtalan módon. De ezt az űrt csak az Úristen, egyedül csak Jézus tudja betölteni. Semmi és senki más. Jézus tehát az élet, a csupa nagybetűs élet, az örök élet kenyere. Mert ahogyan az életben maradáshoz szükséges a testünket táplálni, úgy a nagybetűs, örök, lelki életben maradáshoz újra és újra szükséges ő belőle táplálkoznunk. És ahogyan megmaradt 12 kosár fölösleg, úgy az odaszánt, engedelmes életet túlon túl megáldja az Úr. Amikor az ember azt érzi, hogy Krisztus szeretete túlcsordul. Végezetül szeretném Füle Lajosnak egy kedves versével zárni. Ideje már megértened, hogy életed, közérzeted attól függ, kihez viszonyulsz, hogy leborulsz, vagy kiborulsz. Amen. Énekeljük el együtt a Szívemet átadom énkezetű éneket.